Molnár Dénes mindig is az újító, az öntörvényi művészek sorába tartozott, aki még véletlenül sem tűrt semmilyen korlátot vagy megszabott irányt. Ösztönösen saját művészetét kiteljesítve alkotott úgy, ahogyan azt legbensőbb érzései, elképzelései diktálták. A grafika minden műfajában otthonosan mozgott, és szívesen nyúlt a színekhez, az ecsethez is. Képmesék címet viselő jelenlegi kiállítása a Bernádi Galériában egy olyan oldalát tárja a néző elé, amely ilyen teljességgel még nem volt látható. Egyfajta mesevilágot, ellenben senki ne gondoljon valamilyen rózsaszín, kellemes, vattacukros univerzumra, sőt ellenkezőleg. Színek és árnyalatok villogása, különös alakok és lények tobzódása jellemzi ezt a tárlatot. Fantáziaállatok, gyönyörű szfinxek, női aktok lényegülnek át ezeken a festményeken, ötvözve világunk nagyon is valós jellemzőivel. A nem e világi dimenzió csupán ürügy, szakszerű megfogalmazás akár, amellyel behatároljuk, elhelyezzük ezeket a képeket egy skálán, érthetővé tesszük mindenki számára, hogy mivel is szembesül majd a képeket szemlélve. Mert egy egészen különleges világ tárul elénk, amelyben a fantázia, a szürreális, olykor az abszurd és a groteszk az uralkodó, és amely teljes mértékben a mi földi és gyarló világunkból táplálkozik. Molnár Dénes ezúttal legjobban a színekkel tudta kifejezni azt, amit maga körül látott. Az árnyalatoknak és ezeknek a figuráknak a mesteri megalkotása révén válik a mondani való ütőssé, valósággá. A következőkben Nagy Miklós Kont újságíró értékeli Molnár Dénes egyedi világát és festményeit. Milyen mértékben ismerhetjük meg ezúttal egy egészen más oldalát Molnár Dénesnek, hisz itt azért valóban csemegéket is láthatunk ezen a kiállításon.
Talán erre felé tartott. Az ő életműve köztudottan nagyon gazdag annak ellenére, hogy korán véget ért az élete, hiszen 52 éves volt, mikor meghalt 53-ban, most 75 évesen is, hiszen az idén lenne 75 esztendős. Több mint valószínű, hogy az a nyugtalanság, ami benne volt, az a nagy mozgékonyság, ami az egész pályáját jellemezte, megmaradt volna, és az eltelt több mint két évtized alatt még annyi mindent tudott volna festeni, a grafikának annyi válfaját folytathatta volna még, azért mondom így, mert ő szinte mindenhez hozzányúlt. Ez a nyugtalanság, ami benne volt, ez ebben is megmutatkozott, hogy nem volt elég csak fametszetet vagy rézmetszetet készíteni, vagy tusrajzot, hogy színes ceruzával hozzon létre dolgokat. Ő a színekhez is mindig igyekezett közel lenni, és azt a kifejezési formát is minél tökéletesebbé tenni a maga módján. Ezt így valószínűleg nem találtam el igazán jól ezt a kifejezést, mert ha ránézel a képeire, nem azt mondod, hogy ezek tökéletes valamik. Ezek torzók, ezek különlegesen, szándékosan és tudatosan elváltoztatott figurák, összenőtt alakzatok, mindaz, amivel ő ezt a groteszséget, ami a világunkat jellemzi, azt is, amelyben éltünk egész 2000-ig, amíg ő élt. Mi lett volna, hogyha a továbbiakban is látja, hogy hogyan alakul a világ, de érezte is, ez a kiállítás azt is jól tükrözi, hogy azok az előérzetek, amelyeket festményein is elénk vetített, azok valahogy benne voltak az akkori légkörben és levegőben, amit ő felismert, és eltalálta, hogy bizony ilyen lesz a világ a 2000-es évek 20-as esztendeiben is. Ha végignézzük ezt a kiállítást, akkor grafikáján, mert csak egy igazi rajzos grafikája van, azon látszik, hogy azt, amiben most élünk, a háborús fenyegetettség, a föld bizonytalansága, a klíma, a szennyezés, mindaz, ami fenyegeti az emberiséget, az most még hangsúlyozottabban jelen van. De lényegében ne ezt mondjuk feltétlenül, mert ez nem egy politikai festészet, hanem a mi groteszk világunknak, a festői kivetülése. Ebben mi az újdonság, vagy mi az, ami sajátos, akkor azt mondanám, hogy pontosan az, hogy ez a kiváló és sokoldalú grafikus itt a festményein is hozza azt a világot, azt a groteszk, azt az abszurd létezésformát, amiben benne vagyunk, de ugyanakkor önmagát is, hiszen ő ezt a világot meglehetős adag iróniával, gunnyal szemléli. Nem arra törekszik, hogy elandalogjunk tőle, hogy jaj, de szép mindaz, amit a festő elénk tárt, hanem igen, azt akarta tudatosítani bennünk, hogy ilyen, vagy ilyen is ez. Ez a mi földi létünk.
Grafikus ez a festészet, vagy mennyire festői ez a festészet? Azt mondtad, hogy nem tökéletesek. Kérdés, hogy mi tökéletes. Ellenben azért nem kísérletezés ez már.
Nem, ne azt várjuk tőle, hogy gyönyörű, ragyogó aktok legyenek, szép nők, ezek jelen vannak, de nem olyan formában, nem olyan módon, hanem úgy, ahogy elindítják a festő vagy grafikus, tehát Molnár Dénes gondolatmenetét. Ők különben nekem határozottan áldott, amikor rákérdeztem, hogy minek tartja magát. Ő azt mondta, hogy képzőművésznek tartja magát. Nem grafikus, nem festő, képzőművész, aki mindent igyekszik kipróbálni, tudja azt, hogy minden téren nem lehet mindig remek művet alkotni, de attól nagyon óvakodott, hogy nehogy valami is a gics irányába elmehessen. Tehát az ő világa egy nagyon összetett világ, akár címadásban, akár a rajzosságában, akár a színek összehangolásában vagy ütköztetésében vizsgáljuk meg ezeket a képeket. Az benne van, hogy van abban, ami körülöttünk a realitás, hiszen ő vallotta, hogy grotreált, tehát realitásnak a groteszk képét tárja elénk, de ugyanakkor drámaiság is van adott pillanatban. Nagyon összetett dolgok egy címből, sok minden egyébre is következtetünk, tehát ezekben a festményekben mindig több van, mint amennyit első pillantásra be tudunk fogadni. Érdemes ezek előtt elidőzni, és elkezdeni gondolkozni, hogy ahol például azt írja, hogy nem azt mondja, hogy a sárga tenger alatt járó, hanem a sárga alatt, és akkor már te folytatod attól függően, hogy ráhajazol a Beatles-re, vagy nem. Ehhez hasonlóan mindenik képének van valami mögöttes üzenete is, és együtt is olyan látvány, ami derűs, annak ellenére, hogy érződik a fenyegetettség is. Tehát valószínű, hogy maga a festő volt, vagy a grafikus volt derűs állapotban, amikor ezeket létrehozta.
Hogyan viszonyul ő ezeken a képeken a színekhez? Mennyire használja bátran őket, vagy mennyire a grafikus használja a színeket?
A grafikus attitűd az inkább abban, ahogy ezeken a képeken az alakokat, a figurákat elhelyezi, egymásba csúsztatja, kiegészíti, jelképé formálja. A színekben ő azzal is kísérletezik adott festményen, hogy a színe árnyalatok bizonyos tónuson vagy skálán belül hogyan árnyalhatók, hogyan helyezhetők úgy áll, hogy ezt hangsúlyozza vagy azt hangsúlyozza. Meg van az is, amikor egymással mindenféleképpen ütköző színeket is próbál egybehozni, és nem zavaró. Ebben is inkább úgy látom, hogy kísérletezett, mint hogyha egy bizonyos jól bejáratott festészeti eljárást próbált volna tökélyre vinni. Neki ez a pálya is egy olyan pálya volt, ahol valami maga számára újat tudott teremteni. Tehát az a nyugtalanság, amit mondtam, ez ebben is megnyilvánul, hogy nagyon sokáig nem foglalkozott egyfajta dologgal. Egyszer elmondta nekem azt, hogy 18 éves korában már úgy érezte, hogy hát nem, hogy plafonálódott, de a rutin rátelepedett. És Nagy Pál a tanára, a mestere volt az, aki ebből kirángatta, és főleg azzal, hogy azt mondta, hogy egy dologgal ne foglalkozzon sokáig, mindig próbáljon valami újat, újat, és még újabbat hozni, és ő akkor ezt meg is fogadta, ezt a tanácsot, és hol tematikában váltott, hol az életnek a különböző területeit, hol a múltba tért vissza, hol a jelenben kalandozott, hol városon járt, hol vidéken, falun, hol az állatvilágban kereste a látnivalót, hol pedig a női testben. Mindenféleképpen ez a kiállítás is nagyon változatos, és én azt merem állítani, hogy ugyanakkor nagyon egységes is.
Nagy Miklóskond újságírót hallottuk. Molnár Dénes emlékkiállításának anyagát gyermekei Molnár Krisztina és Molnár D. Dénes válogatta. Mindketten szintén képzőművészek. Több ízben is szerveztek már olyan tárlatot, amelyben az ő képeik is szerepeltek édesapjuk alkotásai mellett. A családi hasonlóságok sok esetben szembeötlőek, hisz ők is vallják, nem csak ők tanultak édesapjuktól, hanem ez fordítva is igaz. Milyen Molnár Dénest akartatok bemutatni?
Ezt a játékost, mesést, színest, aki mindenféle előítélet ellenére egy teljesen más egyéniség volt, mint ahogy úgy általában ismerik. Ugye az emberek általában úgy skatujázzák be, ahogy inkább látják. Természetesen a sajtóban, az akkori sajtóban főleg a fekete-fehér dolgok jelentek meg, mert nagyon sokat illusztrálja, mint karikaturista is rengeteg rajza jelent meg. De a színes akkoriban nem nagyon jött át. Tehát ez a színesedése, ez az élete utolsó szakaszában volt. Arról val, hogy úgy látja, hogy így tud kiteljesedni a művészet, az alkotása, hogy festenie kezd. A művészi kategóriákon belül ugye a rajz, a grafika az mindig úgy volt kezelve, mint a festészetnek a kis testvére, mert a rajzok azok nagyon sokáig csak a előkészítő folyamatához tartoztak a festésnek, és mindig is a festészet volt az, amelyik úgymond a koncerttermeket megtölti. Nem feltétlenül erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember, ahogy elkezd alkotni, tulajdonképpen a problematikája az alkotásnak úgy egyre komplexebb, ahogy az elemek megjelennek, ahogy egyre több, ugye, amikor tanítjuk a rajzot, akkor kezdjük, hogy a pont, a vonal, a folt, ugye azok a plasztikai nyelvnek a részei. Tulajdonképpen a szín, a színtan, az igazából tényleg a legkomplexebb, mert olyan, mint a zenében egy koncert, vagy egy ária, egy opera. Az, hogy már a színeket összehangold, az olyan, mint hogy egy kórus zenélne igazából, mert már nem csak a vonal van, nem csak a, mondjam azt, a minta, nem csak azok a szimbólumok vannak, amik megjelennek, mit tudom én, a metszeteken, hanem itt elkezd akkor úgy zenélni a kép. Minket felkértek, hogy egy kiállítást készítsünk elő a 75 éves évforduló kapcsán Budapesten, a Vármegye Galériában, és annak kapcsán alakult ki ez az ötlet, hogy akkor a mesés, ugye, de az a mese, amelyik a mi sajátosságunk, a székely mese, a magyar mese, és akkor megjelent ez a nagyon mesés, nagyon színes dolog, ami adta magát, kiraktuk ezt a sorozatot pontosan azért, hogy ezt a színes részt mondjuk. Nem gondoltuk, hogy ekkorát csattam. Ezzel a nagyon erőteljes, színes, nagyon gazdag formavilággal, színvilággal. Nagyon hatásos kiállítás lett, tehát nagyon erőteljes. Mindenki meg van lepődve, hogy hát ezt nem ismerték. Hát így nem volt kiállítva soha ilyen tömegében. Most elárulom, hogy még hogy ugyanekkorát meg tudtunk volna tölteni akttal, de most ezt hoztuk a meséket. Óriási sorozatok vannak, és tényleg úgy látom, hogy akkor már a 40-et betöltötte, akkor nagyon érdekelte az, hogy a szín, hogy gazdagodik. De ugyanakkor ezek a mesék is a vonalakkal, színes vonalakkal, hogy nagyon érdekesen körbefonják az egész képet. Ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon, mondjam azt, olyan frappáns az egész kiállítás.
Mese, de azért itt sokkal több van ezekben, mint egy-egy mese. Vagy nem is teljes mértékben játékosság, ugye? Tehát azért vannak itt fricskák, van itt kicsi irónia, kicsi görbetükör a világ elé.
Van rendesen, de hát azt hiszem, hogy aki már olvasott a gyerekének népmesét, vagy hogyha csak megnézte a Jankovics Marcelnek azt a népmese sorozatát, ami rajzfilm készült, akkor láthatta azt, hogy bizony vannak ilyen, hát ezt a szót használom, hogy ilyen horror mesék is, hogy ilyen nagyon félelmetesek. Emlékszem az én gyerekeimnek is, mikor néha egy-egy mesét olvastunk, akkor úgy jött, hogy elbújjanak. Úgyhogy halljuk ezt a szót, hogy mesés, akkor mindig egy ilyen ártatlan, gyermeki, mesés, kedves, színes gyerekmesekönyvekből előbukkanó dolgokra gondolunk legelőször, de itt azért itt van többféle értelmezés, meg mélység. Nem is csak a mesére gondoltunk, hanem egy kicsit ennek a mese, fabula, ballada, tehát minden, aminek története van, humora van, kétértelműsége. Azért is született meg ez az ötlet, hogy ez a téma, mert úgy kapcsolódni akartunk. Tehát, hogy állítsunk össze egy anyagot, ami az édesapám életműve, vagy abból válogatás, és amellé tegyünk egy-egy alkotást a miénkből. Nem ide csak az édesapám részét hoztuk, de így a budapesti kiállítás kapcsán így beszéltük a szervezőkkel. Úgy éreztük, hogy ezen a ponton tudunk a legjobban kapcsolódni. Ezt az ilyen érdekes mesebeli világot, vagy ezt a történetmesélést felvállalva a groteszk is. Tehát ezért volt érdekes, hogy így, amikor most így kiállítva láttam, akkor a színeket is, meg mindent. Most már én se tudom, hogy nagyon sok olyan munka van, ami a 89-től 90-es évekig. Ez az az időszak volt, amikor én 94-ben kezdtem el, akkor végeztem el a középiskolát, akkor kezdtem el édesapám műtermében festeni, és ilyen óriási nagy vásznakat adott, hogy na itt van, fessél. Én meg épp akkor éltem így, a végre befejeztem a középiskolát, ahol mindig színes szürkével és okkerrel kellett festeni, ez volt mindig a feladat. És akkor fedeztem fel a színes olajfestéket, és ez egy akkora reveláció volt számomra is, hogy tisztán ki lehet nyomni a festéket. És érdekes látni, akkor nekem nem is volt ez tudatos, hogy ugyanaz az időszak körülbelül, és édesapámnak is ezek az erőteljes, tiszta színei így megjelennek a képeken. Ugyanakkor nagyon sok ilyen monokrómia, tehát ugye kékek, zöldek, hát emléksz, nekem is ilyen nagy méretű festményeim vannak ebből az időszakból, hogy csak pirosak, vagy vörös árnyalatok, csak kékek. Ezek a témák, hogy az ősz, a tavasz, a nyár, a tél, ezt valahogy ilyen női figurákból, hát akkor én is milyen aktokat festettem, tehát hogy mennyire a hatása alatt voltam. Nem tudom, mindig beszéljük, hogy mennyi volt ebből kölcsönös, mert ő felvállalta, mondta, hogy ő is tanult tőlünk, tehát hogy amit Dénes hozott az egyetemről, ahogy ő kezdett el grafikákat készíteni, az rá is hatással volt.
Ti hogy látjátok, mennyire volt a festészettel neki kísérletező, vagy egészen más, mint a grafikája, amelyeket mondod, hogy skatujázzák, szóval azt szokták meg az emberek tőle.
Van egy ilyen emlékem, hogy amikor először állította ki többek között ezt a Sphinx sorozatot, amit látható, meg így a közmondások alapján készült munkáit, nem tudom mennyire direktbe, de úgy valahogy visszahallotta, vagy visszajött az, hogy hát ez nem is festészet, ez nem festészet, hogy ez. És még utána is úgy kollégák, emlékszem, hogy már nem élt, és ugye, de amiket ugye a vége fele csinált, az úgy azért olyan modoros volt, és most úgy jöttek így a kritikák így a kollégáktól. Tényleg, amikor először előszedtük, és még volt egyszer a Kultúrpalotában a nagy teremben egy ilyen nagyobb emlékkiállítása, akkor úgy már egyetem után is, amikor már sok helyen jártam, és már eredeti Rembrandtot is láttam, de a 20. század művészetét és mindent, akkor rácsodálkoztam, hogy ez mennyire friss és modern. Én most se érzem porosnak, vagy elavultnak akkor is, ha már eltelt 25 évnél több, vagy 30 év. Még mindig nagyon frissek, nagyon erősek, és az a lendület, ami az ő személyiségében volt, az energiája, az a munkabírása, az mind ma is érződik, tehát ilyen eleven. Épp az unokahúgom most 9-es művészetibe jár, és akkor jöcs kérdezte, hogy de mennyi ideig festette ezeket, és próbáltam, hát így percre pontosan, s órára nem tudom, de tényleg azt láttuk, hogy gyorsan lesznek, hogy sok lesz. De ugyanakkor nem úgy, hogy összecsapta, hanem hogy úgy folyamatosan előszedte és dolgozott rajtuk, amíg úgy érezte, hogy na ez most kész van, és akkor félretette. Felírta a címet, az évszámot, és akkor, na az is emlékszem, az is kiverte a biztosítékot, hogy mindegyiken ilyen nagy betűkkel oda van írva a cím. Olyan szokatlan volt, tehát mindenképp vásárhelyen, ahol más más stílushoz, meg más finomságokhoz voltak szokva az emberek, és főleg akik a festészetet szerették, kemény falat volt. Szerintem most jutottak el sokan odáig, hogy most úgy kezdik érteni, hogy ez mi is valójában.
Ott ezen gondolkoztam, hogy itt a legrégebbi munka az 1978-as, tehát 6 éves voltam, a plakátra is felkerült. Amikor a mestiről beszélünk, akkor nem arra gondolunk, hogy amit most az óvodákba szoktak festeni, egyrészt vagy magyar népmese, vagy inkább az amerikai, most nem emlegessem, hogy milyen cégeknek a meséi, hanem ezek igazából olyan mesék, hogy a karikatúrát is azért szerette nagyon, mert ő mondta saját szájával nekem, hogy olyasmit lehetett megalkotni, olyasmit lehetett rajzolni, ami viccesnek tűnt, de ugyanakkor borzasztó kritikus volt, vagy nagyon-nagyon kegyetlenül rámutatott az igazi valóságra, ami akkor körülvett mindenkit. Visszatérve a plakátra, végül is, ahogy le van kötve a gyereknek a szeme egy olyan kendővel, amelyik mind a szép meséket mutatja, de valójában a világ az elég sötét körülötte. Így van ezekkel a mesékkel is, hogy ezekben a mesékben az mi van megfogalmazva, amit nem lehet úgy direktbe elmondani. Mindig úgy próbált az ember, igazából a regények is, az irodalom is mindig valahogy milyen keretbe foglalta azt a kegyetlen valóságot, ami körülvesz, és attól lesz igazán érdekes a mese, hogy a valóság nagyon durván visszajön. Tehát ne felejtsük el, hogy a fantasy, a mesevilágok most is óriási sikernek örvendenek, és ha úgy vesszük, bármelyiket ki lehetne ragadni, és akár egy jó kis filmet lehetne csinálni a festményekből, akár a szfinxekből. Azt kell tudni, hogy Ösvánnak egy óriási műveltsége volt. Tehát borzasztó sokat olvasott, egyfolytában olvasott, nagyon szerette a könyveket, a mai napig megvan egy jó kis falusi könyvtár, kijönne a könyvtárból, amit csak ő összeszedett, még aztán persze még mi is gyűjtöttünk mellé. Ugye a grafikai sorozataiba is megjelenik Sisyphus, megjelennek a görög legendáknak a dolgai, és amit el kell mondjak, hogy az első meséje az egy rizkas sorozat volt. És abban jelentek meg ezek a groteszk figurák, hogy mindenféle repülő, az egy ilyen elég szürreális kis, egyébként előtt a készít a rakjam ki, csak már nem fértek el. És pár száz munkát átnyálasztam, hogy most itt 3 vagy 4 ilyen kicsi felkerüljön a falra. Most lehetett volna ötvözni, hogy a régebbi mesék, az újabb mesék. Úgy kell venni, hogy ő, ahogy a életművét kezdte alkotni, tehát volt az egyetemi korszak, és akkor utána mind ilyen sorozatok jöttek. Utána nagyon nagy hatással volt rá, volt a bányászoknál, Petros Zsémen a rokonaink voltak ott, akkor csinált egy egész sorozatot a bányászokról. Tehát terészkar sorozatot. Utána pedig jött az árvíz. Akkor annak lett az eredménye az akvasorozat. Tehát ezek a történések tulajdonképpen átmentek a mesébe. A vénasszony, aki ül az asztalon, utána jöttek a karikatúra ötletek, bejöttek a metszet, például van egy olyan, hogy a lámpáson az embernek a fején, és ez 80-as, tehát úgy kell képzelni, hogy ez a diktatúra a sötét éveiben, tehát ez is, ha úgy vesszük, akkor be is tiltották a szágyidót, nem volt szabad. Akkoriban még a cenzor végigment a kiállítás, és mondta, ez nem. Én is találkoztam cenzorra személyesen annak idején. De mégis mindig feszegette, mindig megpróbálta, mindig valamiket bedobott, és akkor ugye ez megmaradt később is. Persze nem várta, hogy most tapsoljanak az emberek, mert annyi erőteljes egyeniség volt, hogy is mesélt. Tehát mindig volt úgymond közönség, aki valamilyen szinten méltányomotas volt, akit nagyon irritált. És aztán ez az életünkben is megjelent, mert a tanár kollégái például általában elég irritáltak voltak. Egy kicsit rajtunk is csattant. Én például kiestek 11-ben a műszetiből. Megél dolgokat, de ugyanakkor nagyon kitartó volt, és ezt nagyon tisztelem benne, hogy végig kitartott. Tehát még akkor is, mikor tudta, hogy halálos beteg, még akkor is alkotott, még rendbe rakta dolgait, végig azon volt, hogy ez azért kerek egy egész legyen.